Folytassuk ott, ahol múlt héten abba hagytuk. Ugye múlt héten a megmaradási elvek közül a mozgásmennyiség megmaradásával foglalkoztunk. A mozgásmennyiség megmaradás elve, vagy ezt szokták ilyen 3M törvénynek is, vagy elvnek is nevezni. Ugye abból indultunk ki, mi az a mozgásmennyiség, illetve annak a időegység szerinti megváltozása. Ugye ez volt a D per DT, és ugye a C szer N. Ezt vizsgáltuk, és ezt, hogyha áramlástanban ugye egy zárt rendszerre vizsgáljuk mindig a megváltozási vagy megmaradási elveket, ezért fölírhatjuk úgy, hogy a térfogati integrál C szer ρ dv. És azt mondtuk, hogy ugye ez gyakorlatilag egy folyadék résznek, az általunk vizsgált folyadék területnek a mozgásmennyisége csak a külső erőknek a hatására változhat meg. Ugye ez a summa F külső erők hatására változik meg, amely egyrészt összeállt a Ja, igen, bocsánat, akkor ne is így folytassuk, mert ez majd még következő lesz. És ugye az előző órán beszéltünk A pontként ugye ennek az integrál egyenletéről, az impulzus tételről. Amely impulzus tételnél ugye az volt a feltételünk, hogy ezt alkalmazni tudjuk, hogy maga az áramlás az forrás és nyelőmentes legyen, azaz ne legyen, tehát a kontinuitás törvénye érvényesülhessen rajta. És ekkor ugye ezt a integrál C ρ dv, ugye ez térfogati integrál, ezt föl tudtuk úgy írni, hogy egyrésztről volt az integrál hogy is írtuk? D ρ C dt, és ugye a dv szerint. Ez volt az a tag, amire azt mondtuk, hogy a feltételünk miatt, ugye, hogy forrás és nyelőmentes maga a tér, ugye ez nulla, kontinuitás törvénye miatt, illetve ehhez hozzájött még az integrál C szer ρ C dA, ugye az általunk vizsgált térfogatban. És ugye ennek kellett megegyezni az összes külső erővel. Az összes külső erőt fölbontottuk ugye a felületi erőkre, amely volt egyrésztről ugye ez a pi dA, ahol a pi az a felületi feszültség tenzor, és ugye itt ez az A felületre vonatkozik, illetve volt nekünk az erőterekből származó hát potenciálos energia, bocsánat, az erőtereknek a hatása magára a vizsgált térfogatra, amit ugye a ρ szor GdV-vel határoztunk meg, ahol a G az ugye az erőtereknek az eredő térerősségét jelenti. Ugye a térerősség azt jelenti, hogy az erőtérnek egységnyi tömegre mekkora erőhatása van, és ehhez jött még hozzá egy a folyadékra ható, hogyha van az általunk vizsgált térfogatban egy test, vagy valamiféle szilárd anyag, akkor annak a folyadékra ható ereje, az egy külső erő, ami hozzájött. Jó, ugye azt mondtuk, hogy ez a kontinuitás törvénye miatt nulla, hiszen ha megnézzük, kontinuitás törvényében ugye a ρ szor C időszerinti változása annak nullának kell lennie, hogyha a kontinuitás törvényének érvényesül. Úgyhogy ebből indultunk ki. Ez volt az impulzus tétel maga. Ezzel csináltunk egy pár példát is. Hát jó, azt a következő táblára írom. Okay. És ugye az impulzus tételnél még tettünk egy olyan kitételt, hogy az általunk vizsgált részek, legalábbis most az elején, ezek az úgynevezett ideális folyadékok, azaz, hogyha azt mondom, hogy az impulzus ideális folyadékokra, akkor ugye mondhatom azt, hogy a folyadéknak nincsen súrlódása, azaz a kinematikai viszkozitása, azt nullának tekintjük. Ilyenkor maga az impulzus tétel ugye úgy néz ki, hogy ez a C, rho, C, V, A, ez megegyezik, ugye a mínusz integrál P, V, A-val, ugye ez a felületi nyomásból származó erőknek a hatása, ugye itt ez A felületre, illetve ugyanúgy megvan az erőtereknek a hatása, dv, és az áramlásban, vagy a vizsgált térfogatban lévő testnek a folyadékra ható erőhatása. Ugye ez volt az, amikor azt mondtuk, hogy impulzus tétel, ugye nincsen forrás vagy nyelő a rendszerben, és ideális folyadékokra vizsgáltuk. Na most csináltunk egy olyan példát, amikor egy szabadsugárral egy sík testre, vagy egy testet megfújtunk, és kérdeztük azt, hogy mekkora a testen ébredő erő. Most csináljunk egy olyat, hogy egy csőben ideális közeg áramlik, és ebbe a csőbe behelyezünk egy ejtőernyőt. Ez maga az ejtőernyő. És kérdés az, hogy az ejtőernyőre mekkora erő fog hatni, hogyha én itt ebben a pontban, illetve ebben a pontban egy útcsöves manométerrel tudom mérni a nyomás különbséget. Ugye útcsöves manométer, nem tudom mennyire van meg, hogy az hogyan is működik. Most egy ilyen vizes példát nézünk, ugye ezt már a hidrosztatikával meg tudjuk oldani. Ugye a útcsöves manométerben két különböző közeg szokott szerepelni, ugye itt van valahogyan a cső, amihez hozzá csatlakoztatjuk, és benne az útcsöves manométerben stacionál az áramlás, illetve tulajdonképpen egy hidrosztatika feladatról van szó, mert hogy áll az áramlás. Mondjuk legyen így a útcsöves manométerben a folyadéknak a szintje, mondjuk ez legyen higany, itt ezen a részen pedig víz legyen benne. Itt ezen a részen van mondjuk valamilyen P1 nyomás, ezen a részen van egy P2 nyomás, és tudjuk a magasság különbséget a két folyadék között, ezt jelöljük H-val. Ugye ez egy kis kitérő, de talán érdekes lehet. Ugye, hogyha az útcsöves manométernek a bal oldalát nézzük, akkor mondhatjuk azt a hidrosztatika tudásunk alapján, hogy a P1 nyomás, ugye oda fölhelyezzük a koordinátarendszert, vagy bocsánat, határozzuk meg ugye ennek az egyensúlyi felületnek, mondjuk ennek az A felületnek a nyomását, tehát a PA nyomás az ugye nem lesz más, mint a P1 nyomás, plusz a rószor G, ugye itt a nehézségi gyorsulásról beszélünk, szorozva a gyakorlatilag ez a mélysége vagy magassága ennek a rendszernek. Ez, mondjuk ez legyen a HV víz magasság. Vízszer H víz magasság, vízoszlop magasság. No, tehát ez van a víz oldaláról, vagyis illetve a bal oldalról nézve. Hogyha a jobb oldalt nézem, akkor ugye én azt mondhatom, hogy maga ez az A felületnek az egyensúlya, az igazándiból ugye ez a PA nyomás, ezt keressük, akkor mondhatom én azt, hogy a PA nyomás az egyrésztről összetevődik ennek a P2 nyomásnak, illetve, bocsánat, ez itt a víz, plusz a ró víz, szorozva G, szorozva ugye ez a H víz, mínusz ez a kis H magasság, azaz ez a vízoszlop magasság, illetve ugye ennek a felületnek a nyomása az a másik oldalról összetevődik, ezt most ide alá próbálom majd írni. Plusz ugye ez a ró higany szorozva a G szorozva, ugye ezzel a, nem is kell az árójel, a kis H magasság, azaz mennyivel magasabban van a jobb oldalon maga a folyadékoszlop. Na most ugye akkor van egyensúlyban a rendszer, hogyha az egyik oldalról, illetve a másik oldalról nézett nyomásérték az ugyanakkora, tehát a PA nyomást ezt egyenlővé tehetem, és hogyha ezt a két egyenletet egyenlővé teszem, akkor az fog kijönni, hogy a P1 minusz P2 az nem lehet más, mint a ró higany minusz ró víz szorozva a G és a kis H-nak a szorzata. Tehát igazándiból így működik egy ilyen útsöves manométer. Ja, bocsánat, ez nem egy túl hosszú vonal, de itt egy negatív előjel van a víznél. Abban az esetben, hogyha a sűrűség különbség a mérőfolyadék és a mért folyadék között, vagy a mért közeg között nagyon nagy. Tehát például ugye, ha vízzel mérem a levegő, tehát például ebben az esetben is, ugye vízzel fogjuk mérni magát ezt a nyomáskülönbséget, ugye ennél is valahogy így fog állni ez az útsöves manométer, hogyha vízzel nézzük, akkor a víz sűrűsége az nagyjából olyan 1000 kg per köbméter körül van, a levegőé, ami itt áramlik ebben a feladatban, az pedig olyan 1,24 kg per köbméter, tehát nagyon nagy a különbség a kettő között, tehát nagyon sokszor csak a mérőfolyadéknak a sűrűségével számolunk. Viszont abban az esetben, például itt a víz és a higany között, ugye a higanynak van 13.600 kg per köbméteres sűrűsége, a víznek pedig van 1000 kg per köbméter, tehát ennek a különbségnek már komoly jelentősége van a pontos mérésnél. És ez például a laborokban, hogyha ilyen feladat van, mindenki vegye figyelembe, hogyha valamiféle vizes mérésről van szó, és higannyal mérünk, akkor mindenképpen kell a víznek a sűrűségével is számolni. Amúgy meg nem hanyagolható el. Jó, bocsánat, ez csak egy ilyen kis kitérő magához a feladathoz, mert hogy az alapfeladatunk az ugye úgy nézne ki, hogy van ez a cső, amiben áramlik a levegő, és egy ejtőernyőt belerakunk ebbe a csőbe. És arra vagyunk kíváncsi, hogy az ejtőernyőn mekkora az erőhatás, ami ébred. És ezt bizony impulzus tétellel szeretnénk megoldani ezt a feladatot. Jó, az útsöves manométert ezt le is törlöm. Szóval feladatunk az így néz ki. Ismerjük azt, hogy mekkora ez a folyadékoszlop különbség, ez legyen kis h. Ismerjük azt, hogy mekkora a c sebesség, amivel beáramlik a levegő, illetve tudjuk azt, hogy mekkora a keresztmetszete a csőnek, kvázi tudjuk például az átmérőjét, vagy ilyesmi. Tehát ismert ez az a keresztmetszete a csőnek. Mit fog mutatni nekünk ez a nyomásmérő? Azt fogja mutatni, hogy az ebben a síkban, sőt, ezt már színesen rajzolom, mert ez már alkalmas lesz ellenőrző felületnek. Tehát ebben a síkban mekkora a nyomás, a statikus nyomás a levegőben, illetve itt ezen a részen mekkora a statikus nyomás. Jó, És akkor ugye kezdjük el az impulzustételt. Ugye itt gyakorlatilag mérünk valamiféle P1-es nyomást, itt a P2-es nyomást, tehát ebből meg tudjuk határozni, hogy a P1-P2 az egyenlő a ρ mérőfolyadék szorozva a G és a kis H értékével, ugye, ahogy azt az előbb fölírtam. Jó. Impulzustétellel akarjuk ezt meghatározni. Ugye, hogy működik az impulzustétel? Először is kijelöljük azt a térfogatot, amin keresztül vizsgáljuk, amiben szeretnénk vizsgálni, hogy a folyadéknak mekkora mozgásmennyiség változása. Hát a térfogat az igazándiból adott, mert hogy az ellenőrző felületet azt vegyük föl így a csövön belül. Ideális közegnél, az ellenőrző felületnél gyakorlatilag a végeredmény szempontjából mindegy az, hogy a cső fal felületén kívül vagy belül van ez a csővel párhuzamos ellenőrző felület vonal. Hogyha már súrlódásos közegről beszélünk, akkor már egy kicsit bonyolultabb a dolog, de azt majd a Gauss tanár úr elmeséli. Most mi egyelőre vegyük föl úgy, hogy ez az ellenőrző felület, ez a csőfalon van rajta, illetve nagyon közel van a csőfalhoz, mert ugye azt mondtuk, hogy a impulzus tételén ellenőrző felület fölvételének szabálya az, hogy vagy teljesen legyen benne a test, vagy semennyire ne legyen benne a test abban a folyadék részben, amit vizsgálunk. Most mondjuk azt, hogy a cső az nincsen benne az általunk vizsgált térfogatban. Jó. Akkor, ugye tudjuk azt, hogy ezen a keresztmetszeten ezzel a C sebességgel áramlik át a folyadék, tehát hogyha ezt a keresztmetszetet elnevezzük mondjuk 1-es keresztmetszetnek, ezt a 2-es keresztmetszetnek, akkor mondhatjuk azt, hogy ugye itt átáramló C egy sebesség azzal a C sebességgel fog megegyezni, és mivel a kontinuitás törvénye érvényesül, ugye azt mondja, hogy a ρ-szor C-szer A annak állandónak kell lennie, és hát most ideális közegről beszélünk, és azt mondjuk, hogy a sűrűsége nem változik ennek a levegőnek itt az átáramlás során, tehát igazándiból a C-szer A-nak kell állandónak lennie. Mivel a cső keresztmetszete nem változik a kettes pontban, ezért az A1-szer C1 ugyanaz, mint az A2-ször C2, és mivel ugye az A1 egyenlő A2-vel, ezért mondhatjuk, hogy a C1 egyenlő a C2 sebességgel, azaz ezzel a áramlási sebességgel, amivel áramlik a folyadék ebben a csőben. Jó, na eddig eljutottunk. Mi a következő lépés impulzustételnél? Írjuk föl az impulzus vektorokat magában az impulzustételben. Vagy bocsánat, az ellenőrző felületen. Hát ezt az A-t én ide fölrajzolom inkább. A keresztmetszet. Ugye azt mondtuk, hogy az impulzus vektorok azok mindig a felületből kifelé mutatnak, ezért lesz ez az I1 pont. És itt is lesz nekünk egy I2 pont értékünk. És ugye itt is egy C áramlási sebesség, vagy C2 áramlási sebességgel jön ki a levegő. Jó, akkor... Ja, ez is vektor, bocsánat. Jó, akkor kéne egy koordinátarendszer, bár ebben a feladatban olyan nagyon nagy jelentősége nincsen. Az Y iránynak semmi jelentősége nincs, de azért tűzzük ki, hogy erre mutasson az X tengely, erre pedig az Y koordináta tengely. És ekkor ugye itt van az impulzus tétel. Az impulzus tételt azt már értelmezhetjük is. Tehát ugye ez volt az mozgásmennyiség megváltozása, ez itt ugye a summa FP, tehát a nyomásból származó erőknek az összege, és itt van a summa FG, vagy hát a erőterekből származó erőknek az összege, és hát ugye itt van a testnek a hatása. Na most, ebben a rendszerben azt mondjuk, hogy a térfogati erőknek nincsen jelentősége, mert hogy annyival kisebbek az összes többi erőnél, hogy nem érdemes számolni velük, tehát ezt elhanyagoljuk, ezt a részét. És ezért fölírhatjuk ugye az impulzus tételt úgy, hogy az integrál C, ρο, C, D, A az egyenlő, ugye a nyomásból származó erők mínusz integrál P, D, A-val, illetve a folyadékra ható, az ejtőernyőről a folyadékra ható erőkkel. Ez a szumma I most jelen esetben ugye egyrésztről az egyenlő lesz a mínusz I1 plusz az I2 összegével, és ugye ennek az egésznek kell egyenlőnek lennie a nyomásból származó erőkkel. Ugye a nyomás megoszlás ezen a szakaszon, illetve a túloldalán, a felső szakaszán az ellenőrző felületnek ugyanakkora, tehát igazándiból a szumma FP, tehát a szumma nyomásból származó erők, az, ja, bocsánat, akkor rajzoljuk fel azt is az ellenőrző felületre. Ezt mondjuk ezzel. Tehát itt lesz nekünk egy FP1 erőnk, itt pedig egy FP2 erő, amelyik a nyomásból fog származni. Tehát mondhatom én azt, hogy ha ezt tovább írom, akkor a nyomásból származó erők azok a FP1 minusz FP2-vel lesznek megegyezőek. Ugye az FP1 az az A keresztmetszet szorozva a P1-jel, az FP2 pedig az A keresztmetszet szorozva a P2-vel, illetve ugye itt van még a plusz F erő. Ugye ez mind vektor, de azt hiszem, hogy az már látszik, hogy igazándiból ez csak az x-tenge irányú egyenlet lesz. Tehát ennek a vektor egyenletnek az y és z irányú komponensei azok nullát fognak kiadni. Tehát innentől kezdve elegendő nekünk csak az x-tenge irányában vizsgálni a feladatot. És ekkor fölírhatjuk ugye az i1-et, azt írhatom én úgy, hogy a C szorozva ró szorozva C, és megint ugye az A-val, ugye negatív előjellel, plusz, írjuk C1-et és A1-et, akkor a kettes számot, tehát az I2-t azt úgy írhatom föl, hogy ez a C2-ször ró C2 szorozva az A2-vel, és ennek egyenlőnek kell lennie az FP1, az ugye az a P1-szer A1, illetve a P2-ször A2-vel kell megegyeznie az FP2-nek, és ugye itt van még az FX irányú erő, amelyik hát a folyadékra ható erőt fogja jelenteni. Na most az látszik, hogy ugye mondtuk azt, hogy a C1 egyenlő C2 egyenlő C-vel, illetve hogy az A1 egyenlő A2 egyenlő az A-val. Tehát ez az összeg, a mozgásmennyiség megváltozása összege, az nulla lesz. Tehát én mondhatom azt, hogy ez egy nagy nulla. Tehát ebből az adódik, hogy az Fx erő, azaz a folyadékra ható erő, az nem lesz más, mint a mínusz P1 mínusz P2 szorozva az A keresztmetszettel. És ugye mi a testreható erőt kerestük, azaz a T testreható erő az nem más, mint a P1 mínusz P2 szorozva az A keresztmetszettel. Jó, és akkor ebből gyakorlatilag meg is tudtuk határozni magát az erőnek az értékét. Ugye a P1-P2-t azt itt az előbb a mérő folyadéknak a segítségével az újcsöves manométernél kiszámoltuk, és azt meghatároztuk. No, tehát hogyha ilyen feladattal találkoznak esetleg vizsgán vagy a ZH-n, akkor ne lepődjenek meg, és ennek ez a megoldási módja. Nézzünk egy másik feladatot, ami hát már egy kicsit absztraktabb gondolkodást igényel. mert ugye mondtuk azt, hogy az impulzus tételnél ezeket stacionár esetekre vizsgáljuk. Tehát az, amikor az impulzus tételnek a feltétele az, hogy stacionár áramlás legyen, tehát időben állandósult áramlásról tudunk beszélni, akkor írhatjuk föl ugye ezt az egyenletet. Viszont valahogy az impulzus tétellel szeretnénk meghatározni például egy vízikeréknek, vagy majd a későbbiek során más vízgépnek az erő, illetve nyomaték viszonyait. Ehhez egy kicsit csalnunk kell. Tehát most beszéljünk a vízikeréknek az esetéről. Miről van itt szó? Majd mindjárt megszárad a tábla. Itt arról van szó, hogy ez egy kör akar lenni. Nekünk a vízikeréknek ugye vannak lapátjai. És hát egy ilyen alsó csapásos vízikerékről, ha beszélünk, akkor ezt egy szabad sugárral megfújjuk. Viszont a kerék az forog. Tehát ez mondjuk forogjon omega szögsebességgel körbe. És arra volnánk kíváncsiak, hogy mekkora az a nyomaték, amennyit le tudunk venni a vízikeréknek a tengelyéről. Tehát a kérdés... az M nyomaték. A feladatban adottak maga a szabadsugárnak a sebessége, tehát itt lesz egy C sebessége a szabadsugárnak, adott az omega szögsebesség, illetve adott ez a sugár, ahol ez legyen a nagy R. Ez a sugár, ahol a szabad sugár maga a lapátot megtámadja, vagy hát ahol érintkezik vele. Igen, ja igen, és akkor még a szabad sugárnak a keresztmetszete, ez az A keresztmetszet, ez is adott legyen. Tehát adott a feladatban a C sebesség, az A keresztmetszet, az omega szögsebesség és a sugár, tehát tulajdonképpen a geometriai méretek, illetve a szabad sugárnak a jellemzői. Na, hogy tudjuk ezt meghatározni? Tehát, hogyha belegondolunk, akkor ez igazándiból, hogyha innen kívülről ránézek, akkor lehetne egy stacionár áramlás. Azonban az a probléma, hogy mivel ez forog ez a kerék, ezért a lapát az mindig elszalad a szabad sugár elől, tehát ez nem lehet egy stacionár áramlás. Ha ráülök a lapátra, akkor elvileg az lehetne egy stacionár áramlás, de ez még mindig kifordul a szabad sugárnak az irányából, tehát ez már megint nem jó megoldás. Ezért azt mondjuk, hogy egy olyan kvázi stacionár állapotot vizsgálunk, amikor azt feltételezzük, hogy végtelen számú lapát van a forgó részen, de viszont mindig csak egy lapát az, amelyik érintkezik a szabad sugárral. Tehát bármelyik pillanatban ránézek erre a vízikerékre, mindig ezt az állapotot látom, amit itt lerajzoltam, hogy egy lapát érintkezik a szabad sugárra. Ugye ez nem igaz, ez egy egyszerűsítés, de nagyjából azért így tudjuk kezelni ezeket a vízgépeket. Aztán meg majd teszünk mindenféle kiegészítést ahhoz, hogy hogyan kezeljük, amikor véges számú lapátozás van rajta. Ez a területapadási tényező lesz majd, de az majd kicsit később. No, jó. Az első rész, tehát mindenféleképpen egy abszolút koordináta rendszerben fogom vizsgálni a feladatot, azaz innen kívülről fogom nézni. Azonban azt meg kéne határoznom, hogy maga ez a szabad sugár, ami innen leáramlik, az egyrészt milyen sebességű, másrésztről milyen áramlási irányú van ennek a szabad sugárnak. Hát látszik, hogy már rajzoltam, hogy egy kicsit el fog hajlani, de hogy miért is hajlik el. Ehhez kell nekünk az első ellenőrző felületünk. Az első számú ellenőrző felület, ez a lapát körüli áramlás, vagy a lapáton történő sebességváltozásnak a meghatározásához kell. Ehhez azt mondjuk, hogy lapátra ráülünk, azaz azaz úgy tekintjük, hogy a koordinátarendszert azt ráhelyezzük magára a lapátra. Ez legyen az x, ez meg az y. Hát mondjuk jelöljük nullával, mert ugye ez a, egy relatív koordinátarendszer. És ekkor, ha én rajzolok egy ellenőrző felületet köréje, így, akkor a lapát az mit fog látni a szabad sugárból? Ugye a szabad sugár az valahogyan be fog lépni ebbe az ellenőrző felületünkbe, a lapátnál el fog kanyarodni, és hát itt a lapátnak a végén lesz valamiféle sebessége, sőt az ellenőrző felületet azt rakhatjuk ide közvetlenül a lapátnak a végéhez. De azért még legyen benne a lapát. Ez a lapát benne. Ugye ez az egész rendszer forog, és ennek a lapátnak ezen a részen lesz egy U kerületi sebessége, amit ugye az R-szer omegával tudok meghatározni. Tehát, ami, hogyha a lapáttal együtt forog a koordinátarendszer, akkor ezen az ellenőrző felületen azt fogjuk látni, hogy a belépő sebesség, ez igazándiból jelöljük VV1-jel jelöljük ezt a sebességet, és hát itt a lapátrácsról pedig valahogyan itt egy VV2 sebességgel, ugye ez egy más irányú sebességnek kell lennie. Itt ugye miről van szó? A VV1 sebesség ebben az esetben nem lesz más, mint a C-U értéke, hiszen a lapát az próbál elfutni maga elől a szabad sugár elől. Viszont ugye beszéltük, hogy magában a rendszerben igazándiból nem történik energiaváltozás. Tehát itt ezen a felületen is P0 környezeti nyomás van, ezen a felületen is P0 környezeti nyomás van, és ezért a sebességben sem szabadna változásnak történnie. Tehát a VV2-nek egyenlőnek kell lennie, ugye, hogyha a vektornak az abszolút értékét nézem, a VV1-nek az abszolút értékével. Mondjuk itt a VV1-nél akár írhatom így is, hogy vektoriális összeget nézek, tehát ez igazándiból nem más, mint a C-U sebesség értéke kell, hogy legyen. Jó, tehát amilyen sebességgel itt belép, olyan sebességgel fogja elhagyni magát a lapátrácsot. Na de, nekem a feladatot ebben az abszolút koordinátarendszerben kell megoldanom, tehát ott, ahol az egész vízikereket vizsgálom. Ehhez viszont ugye most már azt tudom, hogy itt ugye a C-sebességgel halad a folyadék, itt pedig a kilépő résznél egyrésztről van nekem ez a vevé sebességem, illetve jön hozzá az U kerületi sebesség, tehát az eredő kilépő sebesség, ez a kettőnek az összege lesz. Tehát a lapátrácsot egy ilyesmi sebességgel fogja elhagyni maga a folyadék, aminek ugye ezt nevezzük mondjuk C2-nek, ugye kilépő sebességnek, ami vektoriális összege a VV2 plusz az U sebességeknek. No. Na hát akkor innentől kezdve most már ismerem a sebességeket, belépő, kilépő sebességeket, tehát az impulzus tételnek neki tudok állni. Ezt felrajzolom még egyszer. Ide. Itt van a lapátrács, ugye az áramlás innen fog jönni, és itt hát ugye a C2 sebesség irányában fogja elhagyni magát a lapátrácsot. Igen, és ugye akkor mondtuk azt, hogy ez forog az omega szűk sebességgel. No, tehát az abszolút koordináta rendszerben ugye ez lesz nekünk a második ellenőrző felületünk, amit felveszünk. Második ellenőrző felület. Mondtuk azt, hogy egyrészt legyen benne a teljes vizsgált test az ellenőrző felületben, és ahhoz, hogy megkönnyítsük a dolgunkat, mindig próbáljuk úgy fölvenni az ellenőrző felületet, hogy ahol ismerjük az áramlásnak az irányát, ott arra merőleges legyen az ellenőrző felület. Tehát ide vegyük föl így az ellenőrző felületet, itt pedig legyen egy ilyen ellenőrző felület. A kettő között az tetszőleges, hogy melyik irányban megy. Jó? Akkor itt ugye tudjuk azt, hogy ezen a keresztmetszeten a C1-es sebességgel, azaz a szabadsugár sebességével fog belépni a folyadék. Itt pedig ugye a C2-es sebességgel fog kilépni, amit az előbb határoztunk meg, hogy éppen mekkora. Jó? Szabadsugár az egész rendszerben ugye most az impulzus változás vektorokat kell meghatároznunk. Ugye lesz nekünk itt egy I1 mozgásmennyiség változás vektorunk, itt pedig egy I2 mozgásmennyiség változás vektorunk. És akkor írjuk föl az impulzus tételt. Én innen elkezdem. Ugye impulzus tétel volt az, hogy integrál C, ρ, C, D, A, és ugye ez az egész felületre. És ugye ennek kell egyenlőnek lenni az integrál mínusz P, D, A nyomásból származó erőkkel, illetve az integrál ρ, G, D, V, a térfogati erők, vagy a potenciál erők, plusz az F erő, ami a folyadékra fog hatni. Itt megint az van, hogy a térfogati erőkkel nem fogunk számolni, mert elhanyagolhatóan kicsik a többihez képest, illetve a szabadsugár miatt azt mondjuk, hogy ez az integrál érték, ugye a P-szer A, mivel a P nyomás az egész ellenőrző felületen megegyezik a P0 környezeti nyomással, ezért ez az integrál értéke nulla lesz, ugye ugyanúgy, mint ahogyan azt a múlt órán vizsgáltuk. Igen, a bal oldalon pedig szerepel, ugye ez volt nekünk a summa I pont, ami, hát hogyha belegondolunk, az nem más, mint a summa C-szer M pont értéke. Hiszen itt ugye az időegység alatt történő tehát a tömegáramot szorozzuk a C sebességgel, hiszen ez impulzus változást fog jelenteni. Jó. Na, kezdjük el fölírni. Ugye a summa I pontot most, ugye ez egy vektoregyenlet, igen, itt is vektoregyenlet, írjuk fel a három koordináta irányában. Legyen a summa I, ugye X irányban, ugye vegyünk fel a koordináta rendszert is, X, Y irányban. X irányban van nekünk egy mínusz I1 értékünk, mínusz I1. Illetve az I2-nek az X irányú komponense. Az Y irányban pedig, hát ugye negatív előjellel az I2-nek az Y irányú komponense van. Ugye sík feladatról beszélünk, az Z irányt azt nullának vesszük. És ebből kifolyólag ennek egyenlőnek kell lennie az Fx, Fy, illetve hát én ide már nullát írok, bár írhatnék Fz irányú erőkomponenst is. Na, akkor írjuk tovább ezeket az I1, I2-ket. Ugye az I1 azt könnyen meg tudjuk határozni, hiszen ez nem más, mint a C-szer M pont érték. Azaz, hogyha én ezt itt meg akarom határozni, akkor az M pont az nem más, mint a C-szer A szorozva a ρó értékével, az a szabad sugárnak a tömegárama, amiről itt beszélünk. Igen, az I2-nek az X irányú komponense, az ugye pozitívan fog hozzájönni, ugye a C2, az ugyanaz, a C2-nek az X irányú komponense, ha ezt megnézzük, akkor igazándiból ez nem más, mint az U kerületi sebesség. Tehát ide azt írhatom, hogy az U kerületi sebesség szorozva az M pont tömegárammal. Az Y irányban pedig nekem az I2Y-t kell fölírni, tehát az mínusz a VV2-nek, ugye a VV2-nek az abszolút értékét, az azt mondtuk, hogy a C-U értéke lesz. Tehát itt ez a C-U szorozva az M pont tömegárammal, és ugye impulzus változás az nulla kell, hogy legyen. Igen, ebből már ugye minden ismert. Tömegáramokat ismerem, gyakorlatilag még annyit csinálhatok, hogy ez nem lesz más, mint az M pont szorozva az U, bocsánat, legyen negatív C minusz U, és itt ez pedig minusz M pont szorozva a C minusz U értékével. Azaz, hogyha én erre az ábrára be akarom rajzolni ennek az F erőnek az irányát. Akkor azt mondhatom, hogy a folyadékra ható erő az gyakorlatilag negatív előjellel, itt ez valamiféle ilyesmi irányú erő lesz, ugye 45 fokos szöget zár be a mind az X, mind az Y tengellyel, két komponense, ez lesz ugye az Fx, itt a függőleges pedig ez lesz az Fy erő. De ugye nekünk a tárcsára ható erő az, ami érdekes, az ennek a negatív előjellel való megszorzásával kapható. Azaz, ja, ez másik szó. Azaz a tárcsára ható erő az egyrésztről lesz itt a Tx, illetve a Ty, ami hát ugye pont az ellenkező irányban egy 45 fokos szöget bezáró erő lesz. Tehát a Tx az egyenlő az M pont szorozva a C minusz U-val, a Ty az egyenlő M pont szor C minusz U értékével. Felhívom a figyelmet, hogy nem mindig ez a megoldás, ugye, hogyha ennek a lapátnak van valami állásszöge, tehát nem egy ilyen radiális lapátról van szó, akkor már nem igaz, hogy a VV az a C minusz U-val lesz egyenlő. Ez a bocsánat, az igaz lesz, csak ugye az X és Y irányú komponensei ennek a C2 sebességnek azoknak különböző lesz. Tehát, hogyha ennek van valamiféle állásszöge ennek a lapátnak, akkor ott majd figyelni kell erre. Ez most egy ilyen egyszerűbb példa. De az eredeti kérdésünk ugye az a nyomaték volt, vagy akár a teljesítményt is kérdezhettük volna, és ugye az M nyomaték, amit kifejt a szabadsugár ezen a keréken, az ugye nem más, mint az R sugár szorozva a Tx értékével. És hogyha a teljesítményre vagyunk kíváncsiak, akkor az ugye nem más, mint az M-szer omega értékét kell kiszámítanunk. Jó, gyakorlatilag ez a megoldása ennek a kvázi stacionár feladatnak. Itt hangsúlyoznám azt, hogy mindig először egy relatív koordinátarendszerben meg kell vizsgálni, hogy mekkorák a be, illetve kiáramló sebességek magán a lapáton. Ezt vissza kell transformálnunk ugye az abszolút koordinátarendszerbe, meghatározva ugye a C sebesség az adott, és akkor a C kilépő sebességnek az értékét, ugye vektori értékét, és utána írhatjuk csak föl magát az impulzustételt. Sőt, plusz még egy kis felhívás, hogy ha megnézzük, akkor ugye ennek a C2 sebességnek az értéke, tehát az abszolút értéke az a C-U-val. Bocsánat, a C-U, illetve hát itt még ugye vektoriálisan hozzá kell adni az U értékét. Tehát nem biztos, hogy ugyanakkora, mint a C1 beáramlási sebesség. Ez azt fogja jelenteni, hogy a folyadéknak a keresztmetszete az a belépő résznél, meg a kilépő résznél különbözik. És ezért is írtuk úgy, hogy az impulzus vektorokat, azokat nem a sebesség négyzetszorozva, ρ szorozva az A keresztmetszettel, mert az A keresztmetszeteket meg kellett volna határozzuk. És ezért írtuk úgy, hogy a tömegáram, mert ugye ami tömegáram itt belép, annak itt ki is kell lépnie, ugye ez a kontinuitás törvénye, és ezért szoroztuk őket az U, illetve a C sebességgel. No. Remélem érthető volt. Jó, akkor a következő, az pedig a mozgás mennyiség megmaradásának az elvét, ugye az impulzus tétel az igazándiból az egy integrál egyenlet. De mondtuk, hogy minden megmaradási elvnek van egy integrál meg egy differenciál formája, úgyhogy most próbáljuk meghatározni a differenciál formáját magának a mozgás mennyiség megmaradás elvének. Ez lesz az úgynevezett Navier-Stokes, vagy pedig később az Euler egyenlet. Megint mozgásmennyiség megmaradás. Ez mondjuk legyen a B része, a Navier-Stokes egyenlet. Itt igazándiból megint ugye abból indulunk ki, hogy a mozgásmennyiség megváltozása az a summa F külső erők összege révén, ugye vettük a C-ρ-dv integrált, így tudtuk meghatározni. Ja, bocsánat, itt ugye a d per dt, hiszen itt a mozgásmennyiség megváltozásáról van szó, és ezért az időszerinti megváltozást kellett vizsgálnunk. Na most, rendben, most ne úgy csináljuk, mint az előbb az impulzus tételnél, csináljuk azt, hogy az integrális és a differenciálás sorrendjét fölcseréljük. Na most ilyenkor írhatjuk azt, hogy a dc per dt szorozva ρ dv-vel, illetve a c sebesség ρ dv per nem, dt, így. Na, kicsit olyan furcsán írtam föl, ugye ez gyakorlatilag nem más, mint a sebességnek a teljes megváltozás, ez a teljes gyorsulás, amiről beszélünk, és szorozva ugye a ρ szor dv-vel. Itt pedig azért írtam ilyen furán, mert hogy ez a szorzat, ez a ρ szor dv, ez egy elemi térfogatnak a tömegét jelenti. Ugye egy ilyen infinitézimálisan kicsi térfogatnak a tömegét jelenti. És hogyha ezt megnézzük ennek az időszerinti változását, tehát hogyha ráközelítek egy folyadék részre, akkor igazándiból ennek a, hogyha nincsen forrásony elő a rendszerben, akkor ennek a teljes megváltozása nullát kell, hogy adjon. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kontinuitás tétele miatt ez az érték, ez nullát kell, hogy adjon. Tehát én írhatom azt, hogy a ez egyenlő a külső erőknek az összegével, amely külső erőknek az összegét egyrészt, ugye mondtuk ezt a pi dA részt, ugye ez a felületi erőkből származó. Ugye Navier-Stokes egyenletnél itt a valóságos közegekből indulunk ki, tehát ezért nem ideális közegnek a feszültségtenzorát írom föl, felületi feszültségtenzorát írom föl. Ugye ehhez jön még maga a ρ-szor gdv, azaz a erőtereknek a hatása, és akkor ugye, hogyha van egy test a rendszerben, akkor ide még a plusz F értéket föl kell, hogy írjak. Ezek lesznek a külső erők. És ennek kell megegyeznie ugye ezzel az integrállal. Jó. Írjuk tovább. Tehát én mondhatom azt, hogy az integrál dc per dt, tehát a sebesség teljes megváltozása, rho dv-vel, annak egyenlőnek kell lennie az integrál divergencia phi, ugye itt a Gauss-Ostrogradsky tételt alkalmazzuk ezen a két integrálon, plusz rho-szor g, és ugye mindez a dv szerint integrálva, illetve ide még jön ez az f külső erő, ugye ez is térfogati integrál, amit nézünk. Na most látható, hogy e két tagnál maga, ami szerint integrálunk, az a térfogat. Viszont, hogyha én azt mondom, hogy az a térfogat, amit én vizsgálok, azt egyre kisebbé tesszük, azt tartson a nullába, azaz elemi kicsi térfogatra vizsgáljuk meg ezt az egészet, és ugye így kapjuk magát a differenciál egyenletet. Viszont, hogyha magát a térfogatot egyre zsugorítom, akkor a nulla térfogatú térfogat ennek igazándiból biztos, hogy nem lesz benne valamilyen szilárd test. Tehát ez az F erő, ez ki fog maradni magából a rendszerből, mert olyan picike a térfogat, egyszerűen nem fér bele semmilyen szilárd test. És ezért én írhatom azt, hogy a dc per dt szer ró az egyenlő lesz a divergencia pi plusz a rószor g-vel. Így. Tehát ez lesz igazándiból a Navier-Stokes egyenletnek az alapegyenlete. Ezt általában inkább úgy szoktuk fölírni, hogy a folyadéknak a sebességterének a teljes megváltozása az egyenlő lesz az 1 per rho divergencia pi plusz a g értékével. Tehát ez maga a Navier-Stokes egyenlet. Ugye ennél csak annyi kikötésünk volt, hogy ugye ez egy differenciál egyenlet, tehát külső test igazándiból nincsen benne abba a pici vizsgált részünkben, illetve az volt a kikötésünk, hogy ez valóságos folyadékokra is érvényes, viszont nem szabad, hogy forrás vagy nyelő legyen a rendszerben, mert ugye akkor a kontinuitás tétele az nem fog érvényesülni. Jó. Jó, tehát ez lesz a Navier-Stokes egyenletnek az alapja. Igen. Egyszerűsítsük kicsit tovább ezt a dolgot. Mégpedig nézzük meg, mi történik akkor, hogyha ideális közegekre vizsgáljuk meg. Ez lesz az úgynevezett Euler egyenlet. Itt mindig ezzel a P-vel, tehát a felületi feszültségtenzorral szokott gondunk lenni, úgyhogy nézzük meg, hogy ideális közegeknél hogyan is változik ez a dolog. És ez akár jelöljük, hát mondjuk egy ilyen C-vel, de tulajdonképpen Navier-Stokes egyenletből indulunk ki, ez az úgynevezett Euler egyenlet, amire azt mondjuk, hogy a ideális közegekről beszélünk, tehát a kinematikai viszkozítása a közegeknek nulla. Ilyenkor hogyan változik ez? Ugye ekkor tudjuk, hogy a felületi feszültség tenzor ebben az esetben a minusz P, a fő átlóban azaz a statikus nyomás a fő átlóban, és ugye a tau csúsztató feszültségek azok mindenütt nulla értéket fognak fölvenni, és ekkor maga az Euler egyenlet, ugye fölírhatom én ezt a dc per dt, tehát a sebességtér teljes megváltozását az 1 per rho, hoppá, bocsánat, itt egy negatív előjelet rakjunk bele már ide, tehát ez a mínusz 1 per rho gradiens P plusz a G értéke. Hát ez lesz nekünk az úgynevezett Euler egyenletünk. Na most itt fölhívnám a figyelmet, hogy mi van akkor, hogyha hidrosztatika feladatról beszélünk. Hogyha hidrosztatika feladatról beszélünk, ezt akár zárójelbe lehet tenni, vagy akár megjegyzésként lehet fölírni, hogy ha hogyha hidrosztatikáról beszélünk, ugye akkor a dc per dt az nulla, hiszen a sebességnek a változása az nulla, hiszen nincsen sebessége a folyadéknak. Azaz megkapjuk a mínusz 1 per ρ gradiens P plusz ugye a G értékét. És hogyha visszaemlékszünk, akkor a hidrosztatikának az alapegyenlete az pont ez volt. A differenciál alapegyenlete az pont ez volt. Volt, amikor ugye úgy írtuk föl, hogy a gradiens P 1 per ja nem, csak gradiens P az egyenlő a rószor G-vel, vagy ha jobban tetszik, akkor úgy is felírtuk, hogy a dP az egyenlő rószor a dU értékével. Ugye ez volt a hidrosztatika alapdifferenciál egyenlete. Most egy másik úton jöttünk rá, tehát az Euler egyenletből levezethető ez is. Jó, ez csak egy ilyen kis megjegyzés, csak hogy ezt tudjuk, hogy így van. Most vizsgáljuk tovább az Euler egyenletet. Pontosabban ezt a dc per dt teljes megváltozást. Ugye ez mit jelent? Ez volt a sebességtérnek a teljes megváltozása, azaz a teljes gyorsulás, vagy a, hogy neveztük? Igen, teljes gyorsulásnak neveztük, amely egyrészt összeállt, ha visszaemlékszünk még, dc per dt, tehát a lokális gyorsulásból, azaz a helyhez kötött gyorsulástól, illetve volt nekünk ugye a dc per dr szorozva a c-vel, az úgynevezett konvektív gyorsulásunk, amit hát ugye úgy írtunk föl, hogyha ezt folytatom tovább, plusz ugye a derivált tenzor szorozva ezzel a C sebességgel. Ez a lokális gyorsulás. Ez pedig a konvektív. Konvektív gyorsulás, és ugye a konvektív gyorsulást jelentette. Igen. És ha visszaemlékszünk, akkor a konvektív gyorsulásnál, ez a derivált tenzor szorozva a sebességnél, ott írtunk föl egy olyat, hogy dc per dt plusz, én fölírhattam ezt a derivált tenzort úgy, hogy a derivált tenzor transzponáltja szorozva a c-vel, plusz a derivált tenzor mínusz a derivált tenzornak a transzponáltja, szintén szorozva a c-vel. És ha visszaemlékszünk, akkor erre azt mondtuk, hogy ez nem más, mint a gradiens c négyzet per 2, és erre pedig azt mondtuk, hogy ez a mínusz c kereszt rot c. Tehát az Euler egyenletet azt én leírhatom úgy, hogy ez a dc per dt plusz gradiens c négyzet per 2 minusz c kereszt rossz c. És ugye ez egyenlő a minusz 1 per ρ gradiens p plusz a g-vel. Na, így már nem is annyira egyszerű a dolog, de abszolút logikus, hiszen igazándiból ez mutatja ugye a lokális gyorsulást, ami lokális gyorsulás ugye az az egységnyi, vagy egy infinitézimálisan kicsi térfogat résznek a mozgásmennyiség megváltozását fogja jelenteni, ugye a lokális gyorsulásból, tehát az időbeni változásból fakadóan. Ez a rész, ez pedig az úgynevezett transzlációs gyorsulásból fakadó, tehát ugye a tengely mentén elváltozó, tehát a transzlációs gyorsulásból fakadó elemi folyadékrésznek a mozgásmennyiség megváltozása. Ez pedig a forgásból származó mozgásmennyiség megváltozása ennek az elemi kicsi térfogatnak, és ennek ugye, ez ugye akkor lép föl, hogyha az elemi térfogatnak van valamekkora nyomásból származó ereje, vagy a nyomásból származó erő, ami kívülről hat rá, illetve magának az erőtereknek a hatása, azaz a térerősség van az egyenletnek a végén. Tehát igazándiból minden egyes tagot meg tudunk magyarázni, hogy az éppen melyik részéből fakad magának a gyorsulásból. Oké. És igazándiból ez az Euler egyenlet, ami hát a mozgásmennyiség megváltozásnak a differenciál egyenlete. Jó, ez ötött fel. És most nézzünk egy olyat, ami ami ezzel az Euler egyenlettel kapcsolatos. Csináljunk egy olyan trükköt, hogy az Euler egyenletet próbáljuk értelmezni az úgynevezett természetes koordinátarendszerben, amely természetes koordinátarendszert azt jelenti, hogy egy áramvonalon jelöljünk ki egy pontot. Majd mindjárt rajzolom. Tehát most jönne az Euler egyenlet a természetes koordinátarendszerben. Ehhez az úgynevezett Euler-féle kísérő triédet kell fölvennünk, illetve azt szerint vegyük föl magát a koordinátarendszert. Legyen itt egy tetszőleges áramvonalunk. Hát itt ezt én fi betűvel jelölöm, ezt majd kicsit a komplex potenciálokkal majd megérti mindenki. Jelöljünk ki egy pontot, hogy ehhez a ponthoz tartozik valamiféle középpontja, ugye, hogyha ennek a pontnak van valamiféle görbülete, vagy ebben a pontban az áramvonalnak van valamiféle görbülete, azaz egy ilyen sugarat tudok rendelni hozzá, legyen ez az R vektor, és ugye ez pedig a középpontja a görbületnek, hogyha én ide egy kört akarnék rajzolni, akkor ennek akár meg is tudnám nevezni a sugarát. Na most az Euler-féle kísérő triéder az azt jelenti, hogy a koordinátarendszer úgy áll föl, hogy van egy úgynevezett a sebességnek ugye, érintő irányban mutató, és mivel ugye áramvonalról beszélünk, ezért igazándiból ez a sebességvektorral párhuzamos úgynevezett tangenciális egységvektora, ugye ez a tangenciális tengely lesz. Lesz egy olyanunk, ami a görbületi középpontból kifelé mutat, ezt N-nel N egységvektorra jelöljük, és ez az úgynevezett főnormális irány. És ugye, hogy ezt térben próbáljuk megnézni, akkor erre a kettőre merőlegesen, a jobbsodrású koordinátarendszernek megfelelően lesz egy harmadik tengely, ezt kis b-vel jelöljük ennek az egységvektorát, ez lesz az úgynevezett binomiális tengely. Tehát az E az a tangenciális tengely, N a főnormális tengely, B pedig a binomiális tengelye magának ennek a kísérő triédernek. Jó, hát eddig eljutottunk, akkor ugye nézzük az Euler egyenlet. Euler egyenlet ugye azt mondja, hogy van nekem a dc per dt, ugye lokális gyorsulás, illetve maga a konvektív gyorsulás, ennek egyenlőnek kell lennie mínusz 1 per ρ gradiens p plusz ugye a g értékén. Ugye ez egy differenciál egyenlet, de egy vektor differenciál egyenlet, hiszen ennek van három iránya. Most nézzük meg ezt a differenciál egyenletet, ez szerint a három koordináta tengely rendszer szerint. Nézzük meg legelőször a tangenciális irányt. Tangenciális irányban, azaz ez az E egységvektornak az irányában történő vizsgálat lesz. És ugye arról van szó, hogy ez a kísérő triéder, ez folyamatosan megy végig az áramvonal szerint. Tehát igazándiból nézve ebben a koordináta rendszerben ez egy stacionár áramlás. Hiszen a kísérő triéder megy, a koordináta rendszerünk megy együtt az áramlással. Tehát itt mondhatom én azt, hogy ez a dc per, opa, itt ugye már nem kell vektorokat írni, hiszen már ez egyik irányban nézzük. Tehát ez a dc per dt, ez igazából nulla, hiszen stacionár az áramlás. Plusz, ugye, hogyha itt a derivált tenzort fel akarnám írni máshogyan, ugye ez nem más, mint a dc per a egységvektor iránya, tehát ez az E tangenciális egységvektor, szorozva ugye a C sebességgel, és ennek egyenlőnek kell lennie mínusz 1 per ρ, szorozva ugye a dp per dE, azaz ez nem más, mint a nyomásnak, a nyomásgradiensnek a E irányú, tehát a tangenciális irányú összetevője. Tehát, hogy a nyomás a tangenciális irányban milyen intenzitással változik, ez azt jelenti. És ugye még van nekünk a tangenciális irányban mutató, hát hogyha vannak potenciális erőterek, akkor az erőtérnek a gradiense. Tehát ez van a tangenciális irányban. És ez itt gyakorlatilag, mivel a sebességgel párhuzamos, tehát tulajdonképpen abban az irányban mutat, ugye maga az áramlásnak a sebessége, hogyha ezt ugye fel akarnám írni, akkor ugye itt lenne a sebességvektor, ami párhuzamos az E vektorral, hiszen ez volt a feltétele a kísérő triédernek. Ezért mondhatom én azt, hogy ez a tag, ez nem más, mint a konvektív gyorsulásnak a tagja. Tehát, hogyha én meg tudom határozni, hogy a egységvektor irányába mekkora a sebességváltozás, akkor már meg tudom mondani, hogy mekkora a konvektív gyorsulása magának a tagnak, és annak egyenlőnek kell lennie a nyomásváltozás ebben az irányban, plusz az erőtereknek a térerőssége, eredő térerősségnek a tangenciális irányú komponensével. Oké. Akkor nézzük meg a főnormális irányban. Ugye ez az N egységvektornak az iránya. Itt is ugyanúgy mondhatom, hogy a dc per dt az nulla, hiszen itt is stacionál ugye az áramlás. Plusz ugye van a dc per dn, szorozva a C-vel, ez pedig egyenlő a mínusz 1 per ρ dp per dn plusz a g az n irányába. A főnormálisnak az iránya, ha megnézzük, ugye az a sugárnak a középpontja, vagy hát a görbületnek a középpontjából kifelé mutat sugárirányú rész. Tehát igazándiból ez a gyorsulástag, bocsánat, ezt innen letörlöm, tehát ez a gyorsulástag nem lehet más, mint a centripetális gyorsulás. Azaz, ha jobban tetszik, ez a mínusz R szer omega négyzet. ugye a mi az stacionál áramlás miatt ugye nincsen lokális gyorsulás, hanem a konvektív gyorsulás, ez gyakorlatilag az Erster omega négyzet, vagy ha az úgy jobban tetszik, akkor ugye ez a mínusz R, hogy is van? Mínusz C négyzet per R értéke. Ez ugye ez is a centripetális gyorsulásnak a része. És ugye a nyomásváltozás fog ennek megfelelően abban az irányba alakulni, illetve a külső erőtereknek a hatása. Jó? És akkor van a harmadik, a binomiális irány. Ez a külső távolság. A binomiális irány van, megint ugye a dc per dt, ezt megint át tudjuk húzni, plusz ugye a dc per dd, szorozva a c-vel, egyenlő, mínusz 1 per ρ dt per dd, plusz b irányban vett erőterek hatása. Igazándiból ugye ebben az irányban gyorsulása a folyadéknak nem nagyon lehet, hiszen ugye itt a befelé jövet, tehát erre a kettőre merőlegesen nem lehet gyorsulásunk ennek a folyadéknak. Tehát azt mondjuk, hogy ez a rész szintén nulla lesz. Tehát ebben az irányban a nyomásváltozásnak és az erőterek hatásának annak kell kiegyenlítenie egymást. Ez történik a binomiális irányban. Ja. Na hát, ezt így szépen fölírtuk, de mire jó ez az egész? Erre mutatnék most egy példát. Jó. Egy olyan példát mutatok, amit elvileg a hidrosztatika feladatként is meg tudunk oldani, de most majd megoldjuk a Euler egyenletnek a segítségével. Jó, tehát például vegyünk egy ilyen forgótartályt, minden boltba kapható, és ez a forgó tartály, ez valamiféle omega szögsebességgel forogjon. Tudjuk azt, hogy itt kint van P0 környezeti nyomás, és igazándiból arra lennénk kíváncsiak, hogy sugár irányban hogyan változik a nyomásnak az értéke. Ugye ezt hidrosztatikával úgy oldottuk meg, hogy vettünk egy olyan koordinátarendszert, amelyiknek a Z-tengelye az ugye függőleges irányban mutatott, és egy ilyen polár koordináta rendszer szerint az R tengely pedig így kifelé mutatott. És együtt forgott magával a tartállyal. Hogyha ezt így fölveszem, akkor ez a tartály gyakorlatilag egy hidrosztatika feladattá egyszerűsödik. De most nehezítsünk a helyzetünkön, most ne forogjon együtt a koordináta rendszer magával a tartállyal. És mondjuk azt, hogy felírjuk az Euler egyenletet az R polár koordináta szerint. Ugye ez nem lesz más, mint amit itt az előbb csináltunk a kísérő triédernél, a főnormális irányban fölírt Euler egyenlet, azaz úgy írhatom föl, hogy ez a mínusz R-szer omega négyzet egyenlőnek kell lennie az mínusz 1 per ρ dp per dn dp per d. Hát itt ugye R-re írok, hiszen itt R-nek neveztük azt a főnormális irányt, és ide még jönnie kell a g R irányú erőtereknek a hatása, de azt mondjuk, hogy annyira kicsik ezek az erőtér hatások, hogy ezt igazándiból elhanyagoljuk, illetve azt mondjuk, hogy nulla lesz. Na most, ha ezt átrendezzük, ezt az egyenletet úgy, hogy a dp az egyenlő rószor omega négyzetszer r-szer dr. Ugye ezt így át tudom rendezni, és ugye én itt az origóból kifelé jövet valamekkora sugáron meg akarom ezt határozni, tehát itt egy tetszőleges R sugáron, vagy legyen az akár nagy R, tehát egy tetszőleges nagy R sugáron meg akarom határozni a nyomást, ugye az úgy fog kinézni, hogy ez az integrál az a nulla origótól a tetszőleges R sugárig fog történni. És hát most hadd írjam így dp, és ez egyenlő, ugye a rószor omega négyzet, ugye ideális közegekről beszélünk, és ugye összenyomhatatlan közegekről, hogyha ezt meg akarjuk tenni, tehát azt mondjuk, hogy a ró egyenlő állandó, illetve a kinematikai viszkozitása az nulla. Ez ugye az Euler egyenletből következik, ez pedig egy egyszerűsítés, amit itt az egyenletben alkalmazunk. Tehát itt igazából a nullától, ugye az R sugárig, itt én inkább azt írom, hogy PR, tehát az R sugáról lévő nyomásig integrálom én ezt a dp értéket. Itt pedig ugye az R szer dr értékét fogom integrálni. És ugye ez nem lesz más, mint a P az R sugáron mínusz a P0 környezeti nyomás egyenlő, ugye az egyenletnek a jobb oldala, a rószor omega négyzet szorozva az R négyzet per 2-vel, hiszen ugye az R értéke a nulla pontban nulla. Tehát ugyanazt kaptuk, mint hogyha hidrosztatika feladatként oldottuk volna meg magát a feladatot. Hát nem véletlenül, hiszen mind a kettőnél gyakorlatilag ugyanazokból a közös alapokból indultunk ki, akár a hidrosztatika egyenleténél, vagy akár az Euler egyenletnek a meghatározásánál. Jó. Jó. Most ezen gondolkozom. Igazándiból nem tudom, van-e kérdés egyáltalán ez az Euler egyenlethez, impulzustételhez, ilyesmivel kapcsolatban. A következő lépésünk az az energia megmaradásnak az elve lenne, viszont most már alig van időnk rá, nem biztos, hogy ebbe belekezdenék, hanem inkább visszatérni egy kicsit az impulzustételre, és egy ilyen viszonylag érdekes, vagy hát legalábbis számomra érdekes feladatot megoldani, hogyha nincs ellene kifogása senkinek. Inkább csináljuk ezt, mert az csak egy ilyen zagyvaság lenne, hogyha belemennék a Bernoulli tételbe. Nézzük meg a kvanta effektust. Itt arról van szó, hogy van egy golyó, amelyiknek a felületére egy szabad sugarat ráengedünk. Na most, az fog történni, hogy ugye ez a golyó el fogja terelni ezt a szabad sugarat, vagy hát mondjuk azt, hogy eltereli ezt a szabad sugarat, és ugye ennek a golyónak van valamiféle G tömege. És kérdés az, hogy az általunk megadott C sebességű és A keresztmetszetű szabadsugár milyen súlyú golyót tud megtartani. Ezt esetleg ki lehet próbálni otthon is, már akár úgy is ki lehet próbálni, talán ilyen vízszintes szabadsugár az nem sok helyen van otthon a konyhában, de legalábbis az szerencsés eset. De úgy is ki lehet próbálni, például, hogyha valaki mosogat, ha mosogat, akkor egy kanalat a domború felével elkezd közelíteni a függőleges vízsugár felé, és lehet érezni azt, hogy a kanálon, ahogy eltérül maga a folyadéksugár, behúzza a kanalat a vízsugárba. Ezt ki lehet próbálni, ez ugyanez az effektus, majd megmagyarázzuk, hogy pontosan hogyan is működik. Lényeg az, hogy ugye ebben az esetben adott adottnak vesszük a C sebességet, illetve az A keresztmetszetet, és a kérdés az a G tömege magának a, hát nem vektor, ez a tömeg, az tömeg, a tömege magának ennek a testnek. A feladat akkor teljes, hogyha azt mondjuk, hogy ezt a testet azért biztonság kedvéért kikötjük ilyen vízszintes irányban egy kötéllel, mert hogy ha belegondolunk, akkor maga a testen ébredő erő az innen a középpontjával kiindulva a befogási, ugye ennek az eltérítési szögnek a szögfelezőjébe fog fölfelé mutatni, tehát maga a T erő az ebben az irányba fog mutatni a golyón, tehát ebben a kötélben lesz valamiféle X irányú erő. Csináljuk azt, hogy fölvesszük az ellenőrző felületet. Ellenőrző felület, ugye ott, ahol ismerjük a folyadék, ja, bocsánat, még adott maga az alfa szög, azaz, hogy az eredeti irányhoz képest mekkora szöggel tér el a szabadsugár. Ellenőrző felületet fölvesszük, ugye itt is merőlegesen a szabadsugára, itt is merőlegesen szabadsugára, többi helyen pedig úgy, ahogyan akarjuk. Lényeg az, hogy az egész golyó benne legyen az ellenőrző felületben. Itt a sebességekkel, mivel az egész rendszer áll, olyan nagyon nagy problémánk nincsen, hiszen itt C sebesség áramlik be, mondjuk ez legyen a C1, a kiáramló sebesség az a C2, és szerintem nem okozok meglepetést, hogyha azt mondom, hogy a C1 abszolút értéke megegyezik a C2 abszolút értékével, és ez a szabadsugár sebességével fog megegyezni. Illetve itt ugye mondhatom azt, hogy ha ez igaz, akkor a kontinuitás törvénye értelmében az A1 az ugyanakkor, amit az A2, azaz az A szabadsugár keresztmetszetével fog megegyezni. Ezeket a kitételeket mindig, amikor impulzustétel feladatot oldunk meg, ezt tegyük meg, mert ekkor lehet igazándiból tisztázni, hogy mennyire érti valaki a kérdést. Ja, bocsánat, ezt még ide tudom. Hát, ha valaki le akarja írni. Jó. Mi a következő lépés? Egyrészt ugye koordinátorrendszert kéne kijelöljünk. Ez legyen az X, ez pedig ugye az Y irány. Másrésztől pedig ugye a mozgásmennyiség megváltozás vektorokat rajzoljuk föl. Ugye itt kifelé lesz nekünk egy I1 pont, itt ebben az irányban lesz nekünk egy I2 vektorunk. Tehát, hogyha az impulzus tételt fölírjuk, az integrál C, egyenlő minusz integrál PDA plusz integrál rószor PDA plusz ugye ez az F erő, amelyik a folyadékra fog hatni, de ha jobban tetszik, akkor én már egyből azt fogom írni, hogy ez ugye a minusz T erőnek az értéke lesz. Itt azt mondjuk, hogy ennél is gyakorlatilag a potenciálos erőtereknek a hatását azt elhanyagoljuk, mert hogy a folyadék szempontjából ugye ez elhanyagolható. Annyi, hát hogy a golyó, hogyha elhanyagolnak, akkor magától lebegne, tehát a golyó az leesne, le fog esni, hogyha nincsen ez a folyadék. De magában az impulzus tételben ezt azt mondjuk, hogy ez elhanyagolhatóan kicsi a többihez képest. Itt ugyanis arról van szó, hogy ennek a folyadék résznek mekkora lesz gyakorlatilag a gravitációs tömegvonzás szerinti lefelé hatása. Nyomás. Nyomásból származó erők. Itt megint az van, hogy a szabadsugárban is környezeti nyomás van, illetve az egész ellenőrző felületen környezeti nyomás uralkodik. Tehát, hogyha ezt az integrált kiszámítom, ebből fakadóan ez az egész nulla értéket fog fölvenni. Tehát igazándiból a mozgásmennyiség megváltozása, a szumma I pont, egyenlő lesz a folyadékra ható erőnek a nagyságával. Írjuk föl megint vektorosan ugye akkor ezt az egyenletet. Tehát először is ugye a szumma i pont értékét. X irányban mi van nekünk? Van egyszerre a mínusz i1, illetve plusz az i2-nek az x irányú komponense. Mihez y irányban van nekünk a mínusz i2 y irányú komponensem. Igen. Az e irány pedig ugye nulla. Fejtsük ki, az i1 az nem más, mint ugye a c szer rószor c és az a keresztmetszet, vagy ha jobban tetszik, akkor c négyzet szer rószor a. Ja, negatív előjel, plusz ugye itt a kettesnek az x irányú komponense, ami pedig nem más, mint ugye ez a c szer rószor c szer a, és akkor itt szorozva a koszinusz alfával. Oké, az y irányban pedig ugye ez a c szer rószor c szer a szorozva a szinusz alfa értékével. És gyakorlatilag ez lesz egyenlő ugye a mínusz tx mínusz ty, és hát ugye nulla lesz az e irányú komponense. És igazság szerint a mínusz ty, ha ezt megnézzük, ugye ez lesz a ty, ez így a tx irányú komponens, akkor a ty irányú komponensnek meg kell egyeznie a golyónak a tömegszorozva ugye a nehézségi gyorsulással. Tehát én azt mondhatom, hogy a g tömeg, vagy hát ugye a tömeg szorozva ugye az nehézségi gyorsulással, annak meg kell egyeznie a minusz ty-nal, azaz, bocsánat, nem minusz ty, plusz ty-nal, hiszen fölfelé kell nekünk tartani magát a golyót, a ty-nal, azaz a c négyzetszer rószor a szorozva a színusz alfával. Ha érdekelne engem, hogy a kötélerő mekkora, akkor ugye nekem a tx-et kell meghatároznom. A tx az ugye a kötélerőnek a nagysága, ami nem más, mint a c négyzetszer rószor a, és szorozva az 1 minusz koszinusz alfa értékével. Jó, és igazából ez a feladatnak a megoldása. Ha valaki ki akarja próbálni, nyugodtan megteheti. Van-e kérdés esetleg? Nincs? Akkor én köszönöm szépen, Márasik, a jövő héten folytatjuk a Bernoulli egyenlettel. Köszönöm.